Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2020. június 30-án tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Be kell jelentsem, hogy a ma esti Digitális Világot én, Nagy Bodó Szilárd szerkeztem. A műsor tartalmából. A koronavírus járvány nagy mértékben befolyásolta az oktatást egyetemi szinten is. A tanárok kénytelenek voltak elsajátítani az online tér minden kis fortéját, hogy a tanórákat meg tudják tartani, illetve hogy a fél év végi záróvizsgákat is le tudják bonyolítani. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a diákok többsége jobban ért a digitális eszközökhöz, és jobban ismerik az internet rejtelmeit, mint a tanárok nagy része. Éppen ezért a tanároknak arra is figyelniük kellett, hogy a diákok ne tudjanak különböző forrásokat használni a vizsgák során. Ezen felül pedig még ott van az államvizsga is, ami szintén rendhagyó módon online lesz. Ez pedig talán még a fél év végi vizsgáknál is nagyobb fejtörést okoz az oktatóknak. Témánk: vizsgák és államvizsga az online térben. Meghívott dr. Szász Levente, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodástudományi karának dékán helyettese. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható, címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát ismételten vizsgák és államvizsga az online térben. Levente, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást és eljöttél a digitális világba.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást.
Mielőtt rátérnénk az online vizsgákra és az online államvizsgára, beszéljünk az online tanórákról is. Ezek hogyan zajlottak le a Bábes-Bolyai Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Karán?
Ebben a fél évben, amikortól tulajdonképpen március 11-től, amikor bevezették az oktatásnak a szemtől szembeni formájának a teljes korlátozását, és át kellett térjünk az online világba, akkor hát nagyon gyorsan, tulajdonképpen hirtelen jött ez a váltás, és nagyon gyorsan át kellett álljunk egyik hétről a másikra tulajdonképpen az online oktatásra. Ami a konkrét módszerekkel zajlott, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgázkarán, és különösen a magyar tagozaton, igazából azt az elvet követtük, hogy a lehető legnagyobb szabadságot adjuk meg a tanár kollégáknak is azért, hogy pontosan olyan eszközzel és olyan módszerekkel álljanak át erre a virtuális oktatásra, ami számukra a legmegfelelőbb, illetve ami az adott tantárgyhoz vagy a tematikájához a lehető legjobban talál. Így mondjuk, ha a teljes spektrumot nézzük, akkor ugye az élő online előadások mellett láthattunk olyan megoldásokat, hogy felvett videóra felvett előadások, magyarázatok kerültek az online portálunkra. Nagyon jó megoldásokat láttam kollégáktól, és szerintem nagyon jó eszközök készültek el, amiket majd a jövőben is tudnak hasznosítani, mondjuk ha itt most csak a matematika vagy gazdaságmatematika részére gondolok, akkor mondjuk olyan feladat megoldások, amik szintén az online rendszerben lépésről lépésre vezetik a diákokat, hogy hogyan kell megoldani egy adott feladatot, és minden lépés után van egy teszt, hogy lássuk, hogy ténylegesen megértette azt a lépést, és azt a tesztet sikeresen teljesíti, akkor mehet tovább a második lépésére ugyanannak a feladat megoldásának. Tehát nagyon sok ilyen, azt hiszem, próbálom mindig pozitívan nézni a dolgokat, és én nagyon pozitívan értékelem azt, hogy sok ilyen online megoldás anyag született, amiket szerintem később is fel tudunk használni az oktatásban, de beleértek ide olyan dolgokat is, hogy akár hogy egy kiadott olvasnivaló a hallgatóknak, amit mondjuk otthon kell elolvassanak, de egy online teszttel ugye leteszteljük azt, hogy vajon azt az olvasmányt ténylegesen elolvast, és ténylegesen megértette, és ezek a különböző ellenőrzési formák, menet közbeni ellenőrzési formák, szerintem ezek, amik nagyon jól sikerültek ebben az időszakban. Amit viszont általánosan mondanék a Bábes-Bolyai Tudományi Egyetem és kiemelten a közgázkarról, az az, hogy nem volt annyira nehéz nekünk ez az átállás, ugyanis már a koronavírus járvány előtti időszakban léteztek az online platformjaink, és a nem csak léteztek, hanem használtuk is őket mondjuk házi feladatok kiadására, online, órai feladatok megoldására, az anyagoknak a feltöltésére, a jegyeknek a kiközlésére, stb. Tehát tulajdonképpen az egyetemünk itt Kolozsváron már léteztek ezek a rendszerek. Talán nem használtuk annyira intenzíven, mint most a járvány időszak alatt, de az a tény, hogy mi már néhány éve úgymond készen álltunk egy ilyen helyzetre, bár nem tudtuk, hogy koronavírus járvány lesz természetesen, de ez a korábbi felkészülés az nagyon sokat segített abban tulajdonképpen, hogy egyik héten szemtől szembe tartottuk az órát, és a következő héten már rá tudtunk állni online oktatásra.
Meglátásod szerint a diákok el tudták sajátítani ugyanazt a tananyagot ugyanolyan szinten, mint az előttük levő évek tanulói, akik ugye offline tanulásban vettek részt?
Ez nagyon jó kérdés, mert szerintem az online és offline térben is ugyanúgy múlik a diákon az, hogy mennyit szeretne és mennyi energiát fektet abba, hogy elsajátítsa az anyagot. Szerintem ezzel az átállással, amit jó magam, illetve a kollégáim is tulajdonképpen rekordidő alatt kialakítottunk, azok a módszerek szerintem kimondottan segítik a hallgatókat, hogy még jobban megértsék a tananyagot. Viszont én hallgatói szempontból értem azt a nehézséget, és tudatában is vagyok annak, hogy amikor a diák, az egyetemista nem a tanórán ül szemtől szemben a tanárral, hanem ugye otthon van egy teljesen más környezetben, akkor sokkal több minden elvonhatja a figyelmét, sokkal nehezebb úgymond rávegye magát a hallgató arra, hogy akkor ő most le kell üljön a számítógép vagy a laptop elé, vagy a telefon képernyője elé, és meg kell hallgassa az előadást, vagy el kell olvassa, utána egy tesztet kell kitöltsön, hogy a kevesebb ösztönző tényező létezik mondjuk egy otthoni környezetben. Ebből a szempontból szerintem a diákok dolga az nehezebb. Amiben viszont szerintem könnyebb, az, hogy minden anyag ugye megtalálható az online felületeinken, ezeket bármikor megnézhetik, többször is megnézhetik, többször is végigoldhatja a tesztet, különböző feladatokat oldhat, megnézheti az előadást, ha valamire nem emlékszik jól, nem jegyzeteltene magának, akkor vissza tud mondjuk pörgetni a videóban, és megnézi azt, hogy ott pontosan mi is volt a tanárnak a magyarázata. Hát ebből a szempontból viszont könnyebb. És akkor ebből a nehezebb meg könnyebből, azért mondom, ennek a kettőnek az eredője, szerintem körülbelül ugyanott tartunk hatékonyságban, mint a szemtől szembeni oktatásban, de a személyes véleményem viszont az, hogy azért ezt hosszú távon nem tudna helyettesíteni az online oktatás, az offline oktatás. Tehát a szemtől szembeni interakciónak a szerepe az oktatásban az véleményem szerint nagyon-nagyon fontos, az egy kritikus tényező, nem lehet mindent átvinni az online térbe.
Abból kiindul, hogy otthon több tényező van, ami elvonja a diákok figyelmét. Nem csökkent az órákon való részvételi arány?
Ez az érdekes, hogy ez viszont nem csökkent, ez inkább növekedett. Én ebben a fél évben 4 különböző tárgyat is tanítottam, és minden 4 tárgyból azt mondhatom, hogy igazából növekedett a jelenlét. Ugye azért, az otthoni tanulószobából, vagy a konyhából, vagy akár az ágyból kényelmesebb bejelentkezni egy órára, mint felkelni, felöltözni, elmenni az egyetemre és beülni az órára. Úgyhogy a jelenlét szempontjából kimondottan pozitív a tendencia.
És az aktív jelenlét, tehát arra nem volt precedens, hogy egyes diákok bejelentkeztek, és ott hagyták a laptopot vagy a telefont?
Igen, a pozitív oldala az, amit elmondtam, és ez a negatív oldala, hogy sokkal nehezebb bevonni a hallgatókat az online oktatásba. Tehát ki lehet találni, hogy előadás közben szavazásokat tartunk, kvízdeket tartunk, kérdést teszünk fel, kötelező hozzászólni, stb. De az semmi nem helyettesítheti, hogy mi azokat a tanári megérzéseket, amikor látom a diákoknak az arcát, látom, hogy mit gondolnak körülbelül, mi lehet a fejükben, mennyire receptívek arra, amit éppen elmondunk, és ez nagyon hiányzik az online térben. Úgyhogy előfordult, meg vagyok győződve, hogy előfordult olyan helyzet is, hogy valaki bejelentkezett, de mondjuk nem tudott 100%-ban odafigyelni, vagy végig részt venni a tevékenységen. Persze ezt is ki lehet szűrni, de nem célunk az, hogy ilyen rendőrséget játszunk az előadások során, de ki lehet szűrni az, hogy menet közben mondjuk 10 kérdéseket teszünk fel, és akkor online nagyon gyorsan kell szavazni. Abból például le lehet mérni azt, hogy hányan vannak jelen, és hányan vannak aktívan jelen olyan szempontból, hogy most akkor értik is, hogy mi történik éppen, és hozzá tudnak relevánsan szólni a témához.
Térjünk át az online vizsgákra. Ezek hogyan néztek ki?
Az online vizsgáknál tulajdonképpen ugyanaz volt az elképzelésünk, mint az online oktatáson. Itt is eléggé szabad kezet hagytunk az oktatóknak, megint csak a tantárgyak különbözősége miatt. Én magam is a különböző tantárgyaimnál különböző vizsgáztatási módszereket alkalmaztam. Nálam például volt szóbeli vizsga is a harmadéves végzős hallgatóknál. Azt hiszem, az a legjobb módja a korrekt tudásfelmérésnek a szóbeli vizsga. Cserébe viszont nagyon megterhelő az oktató tartónak, hiszen sokáig tart, amíg. Ha csak több tíz diákról beszélünk már, akkor egy egész napot el tud venni. Ha meg több száz diákról beszélünk, és ugye mondjuk Kolozsvári Közgáz magyar tagozatán összesen van 900 magyar diák, most minden évfolyamot ebbe beleértek, de ugye egy olyan tantárgy, amit nagyon sok évfolyam, nagyon sok szakirány tanul, ott tulajdonképpen a szóbeli az nem egy megoldás, hanem egy hatékony megoldás a szóbeli mellett. Ugye mindenféle online, más online módszerrel lehet vizsgázni. Én magam egy svéd oktató által kifejlesztett portált alkalmaztam, az xm.net portált, ahol tulajdonképpen ugyanolyan, mintha tanteremben lennénk, megkapja minden diák a tételt, és azt a tételt egy dokumentum formájában, egy Word dokumentum formájában kell kidolgozni, azt online feltölti, és én majd onnan tudom kijavítani, illetve ellenőrizni, hogy ki hogyan teljesített azon a vizsgán.
Az xm.net csak teljes kijelzős módban jelenik meg, amennyiben pedig a diák áttép valahova, kidobja a vizsgából. Hogy lehet kiszűrni, hogy ki az, aki véletlenül, és ki az, aki szándékosan, mondjuk információszerzés céljából lépett át valahova?
Ennek a felületnek egyébként van erre megoldása. Alapból ugye nem engedélyezi azt, hogy az az ablak, amiben vizsgázik éppen a diák, az elveszítse a fókuszt. Tehát nem lehet semmilyen más tartalmat előhozni a laptopon, telefonon, számítógépen, hanem csak a vizsgára lehet fókuszálni, ezt megoldja a maga rendszer informatikailag. De amit megint csak nagyon fontos ezek mellett, az ellenőrzési módszerek mellett, megint csak nem az a célunk, hogy megint egy rendőrséget játszom. Szerintem a tanárnak nem az a feladata, hogy lenyomozzon mindenféle ilyen lehetőséget. Ezt nagyon egyszerűen ki lehet szűrni, vagy meg lehet gátolni az ilyen jellegű próbálkozásokat. Hogyha egyszerűen a tanár olyan vizsgakérdéseket fogalmaz meg, mely vizsgakérdésekhez gondolkodni kell. Mert vizsgakérdések nincsenek szó szerint benne a tananyagban. Amikor azt kérdezzük, hogy alkalmazva a tanult tananyagot, hogyan képzelni el mondjuk azt az eszközt egy vállalatnál, vagy mondjon példát, hogy milyen vállalatnál, vagy milyen iparágban tudna alkalmazni, és hogyan azt az eszközt, amire éppen rákérdezek. És tulajdonképpen, vagy gondoljunk akár az esettanulmány alapú oktatásra, amiben ugye kimondottan élen járók vagyunk. Tulajdonképpen egész Romániában a Kolozsvári Közgáznak a magyar tagozata volt az első, aki ezt az oktatási módszert bevezette, több mint 20 évvel ezelőtt egyébként. És ugye ez a módszer is arról szól, hogy mindenféle forrást lehet használni nyugodtan, és az esettanulmány az ugye egy konkrét vállalatnak az aktuális problémáinak, kihívásainak, feladatainak a leírása, egy létező valós vállalat, és akkor abban a létező valós vállalati környezetben a diákoknak az a feladat, hogy a tanultak alapján kidolgozzanak mondjuk valamilyen stratégiát, vagy valamilyen tervet annak a vállalatnak. És ilyenkor kimondottan bátorítjuk azt, hogy nézzen utána azoknak, amiket tanult, és lássuk, hogy hogyan tudja logikusan, értelmesen, közgazdasági szemmel alkalmazni azokat az eszközöket. Úgyhogy, tehát nagyon röviden összefoglalva, szerintem a hallgatókat gondolkodásra kell megtanítani, és a gondolkodáshoz hozzá tartozik, hogy olyan vizsgakérdéseket tegyünk fel, ahol nem azt kérjük vissza, hogy sorolja fel a valaminek az öt elemét, hogy azt most ő megjegyezte, vagy nem jegyezte meg a valós életben, és nyugodtan utána nézhet majd annak az öt elemnek, amikor vállalatnál dolgozik, vagy közintézménynél vezető pozícióban dolgozik, akkor sem fogja senki megtiltani, hogy nem nézheti meg a korábban tanultakat, bármikor meg lehet ezeket nézni, vagy nem nézhet utána bárminek. A kérdés az, hogy hogyan tudja ezeket alkalmazni.
Én még egy kicsit visszatérnék a puskázásra. Persze a tanárnak nem az a feladata, okay, hogy rendőr legyen, de mégis, hogy lehet meggátolni a diákokat a puskázásban?
Az egyetlen dolog, amire én például személy szerint odafigyeltem, az az, hogy itt nem is a puskázás. A puskázást egyszerűen meg lehet gátolni akkor, hogyha szabad a puskázás. Azaz meg lehet nézni bármit, vagy nem tiltott az, hogy egy másik laptopon, egy másik telefonon valaki utána nézzen. Ezek az előbb említett gondolkodós kérdések. Az, amikor én is úgy pontozom egyébként a választ, hogy lehet, hogy fel kell sorolni öt valamit, és utána meg kell mondani, hogy ezt az öt valamit hogyan alkalmazná egy vállalati környezetben. Annak az öt valaminek a pontozása az mondjuk 10-ből 2 pont, de 8 pont az, hogy érti-e tulajdonképpen, hogy mi az az öt dolog, és azt, hogy hol használná fel a gyakorlati életben. Tehát ugye ez a gyakorlati valóságra, gyakorlatorientált képzés, valóságra való felkészítés, szerintem ez az egyetemeknek a feladata, és ez az online világ, ez kimondottan jót tett ennek, ugye, mert nem lehet mindent mindenféle próbálkozást kiszűrni. Tehát egyszerűen nem lehet. Ezt én meg tudom mondani, hogy online környezetben, ha mondjuk egy egyszerű tesztet adunk a hallgatóknak, akkor nem lehet 100%-ra kiszűrni a puskázásnak a lehetőségét. Viszont ilyen jellegű kérdésekkel egyszerűen elejét lehet venni annak, hogy egyáltalán ilyen helyzetek előforduljanak. És azt hiszem, ez az oktatási rendszernek, vagy ez az egyetemnek a feladata, hogy gondolkodni, tanítsa meg ezeket a hallgatókat, természetesen felhasználva azokat a dolgokat, amiket egy fél év során vagy az évek során tanulnak nálunk. És természetesen egyébként könnyebb úgy alkalmazni a dolgokat, ha az illető már fejből tudja, és nem kell utána nézzen. Tehát ugye ez nyilván a hallgató is rájön, hogy oké, hogy mondjuk nyílt vizsga van, tehát bármit felhasználhat mondjuk, de csak jobban fog menni neki egy óra alatt, mert itt fontos az is, hogy talán ezt nem említettem, és akkor ezt még hozzátenni van, szintén egy ilyen kiszűrési eszköz, hogy rövid időt kell biztosítani. Tehát azt mondjuk egy óra van, ami körülbelül arra elég, hogy pontosan megoldja mondjuk helyesen azokat a feladatokat. És akkor nincs idő arra, hogy mondjuk más forrásokban még inspirálódjon és olvasgasson az illető a vizsga alatt. A harmadik dolog, amit még hozzátennék, és az utolsó, amire viszont szerintem érdemes figyelni minden oktatónak, hogy azt ellenőrizze le, hogy ténylegesen az a személy vizsgázik az online térben, akinek az illető mondja magát, és ezért érdemes valamilyen kamerás rendszert közben alkalmazni vizsga közben, tehát én például személy szerint vizsga közben kicsit olyan osztálytermi hangulatot igyekszek teremteni, tehát mindenki bejelentkezik egy konferenciába, mindenkinek látó az arcát, miközben dolgozik, úgy, ahogy ez egyébként szemtől szemben is lenne, csak az, hogy dolgozik a tételen, az azt jelenti, hogy online térben, egy online felületen oldja éppen a feladatokat.
Mi történik akkor, hogyha valakinek megszakad az internet kapcsolata, vagy éppen a számítógépe nem bírja a terhelést, hogy egyszerre több programot kell futtasson? Ugye itt most beszélünk egy Zoomról, ahol megvan az osztálytermi hangulat, és beszélünk az exam.net-ről, ahol maga a vizsga történik.
Alapvetően ebből a szempontból is igyekszünk rugalmasak lenni, azaz, hogy ha valamilyen technikai probléma van a diák oldalán, de ugyanígy érvényes a tanár oldalán, tehát ugyanúgy előfordulhat a másik oldalon, sőt, ott még inkább, mert ugye nekem egyszerre több 10 vagy akár 100 fölötti hallgatóval kell egyszerre vizsgáznom. Tehát természetesen a technika az úgy működik, hogy hibák előfordulhatnak, és ezek a hibák általában akkor fordulnak elő, amikor legkevésbé szeretné vagy számít rá az ember. Úgyhogy ilyenkor igyekszünk rugalmasak lenni, plusz lehetőséget biztosítani. Ugye alapvetően két vizsgadátum van minden tantárgyból a normál vizsgai időszakban egyetemen, tehát ha valakinek mondjuk az első vizsgadátumon technikai problémája akad, akkor attól függetlenül engedjük a másik vizsgadátumot, hogy mondjuk nem arra iratkozott előzetesen. Ez például ilyen rugalmasság benne van, vagy hogyha közben visszajön az internete és mondjuk veszített fél órát, akkor folytathatja bizonyos feltételek mellett. De azért azt mindig felhívjuk a figyelmet, hogy arra, hogy a diák oldali technikai feltételeknek a biztos az elsősorban a diáknak a felelőssége. Úgy, ahogy a diáknak szemtől szembeni vizsgázás esetén is az ő felelőssége, hogy megérkezzen a megfelelő teremhez, legyen nála számológép, írószer, papír, ez az ő felelőssége a szemtől szembeni formátumban, ugyanez az online térben meg az tartozik a diák felelőssége alá, hogy legyen egy működő internet kapcsolata, legyen egy működő laptopja, számítógépe, amiben tud jelentkezni kamerával, mikrofonnal, illetve megfelelő eszközökkel, billentyűzettel ahhoz, hogy megfelelő feltételek mellett tudjon vizsgázni.
Volt olyanra példa, hogy egy diáknak egyáltalán nem volt internet hozzáférése?
Olyanra érdekes volt, nekem személy szerint nem volt olyan példám, hogy valaki elvesztette volna teljesen az internet hozzáférését. Olyan hallgatunk a közgázkaron volt, akinek nincsen, tehát egyáltalán nincsen otthon internet hozzáférése. Sajnos ilyen helyzet is van, hál' Istennek nem sok. Ebben az esetben a karon próbáltunk egy egységes megoldást találni ezeknek a hallgatóknak, amennyiben a kolozsvári hallgatóról van szó, akkor az egyetemi infrastruktúrának egy részét rendelkezésükre bocsátott, tehát mondjuk vizsgázhatott egy egyetemi teremben. Amennyiben pedig ezen túli helyzet volt, tehát mondjuk a nem kolozsvári hallgatóról volt szó, akkor azért ugye minden településen vannak közintézményi partnerek, oktatási intézmények, ahol ez az infrastruktúra adott, és ugye ezekkel az oktatási intézményekkel közösen egyeztettünk arról, hogy az a néhány kivételes eset, ami sajnos fennáll, ott az internet hozzáférést tudjuk biztosítani. Ezen felül azok a hallgatóink, akik mondjuk nem rendelkeztek megfelelő laptoppal vagy egyéb eszközökkel, amik szükségesek az online vizsgázáshoz. Ezeknek a laptopoknak és egyéb informatikai eszközöknek a beszerzéséhez az egyetemünk pénzügyi támogatást nyújtott azoknak, akiknek erre szükségük volt.
Összességében lazábban vettétek az online vizsgákat?
Ez tetszik ez a kérdés. Hát nem tudom, a kollégáim nevében még nem tudok nyilatkozni, mert nem láttam mindenkinél az eredményeket. Szerintem nem. Más volt az, tehát más az online vizsga. Nem lazább, és nem is szigorúbb szerintem. Most csak a saját magam nevében beszélve, szerintem egyszerűen csak másabb volt. Ha az eredményeket nézem, akkor igazából ugyanazt a Gauss-görbét látom, mint az elmúlt években, tehát mondjuk kevesen tudnak mondjuk tökéletesen tízesre vizsgázni, szintén kevesen vannak, akik nagyon rossz eredményt érnek el, egyes, kettes, hármas, négyes osztályzatot, ugye tehát nem átmenő osztályzatot, és valahol ugye a többség az ott pont ugye a 7-es-8-as osztályzat környékén van, tehát egy ilyen nagyon szép harangőrbe kirajzolódik ebben az online környezetben is, úgyhogy ebből a szempontból szerintem nincsen különbség. A lazaság talán annyiban érhető tetten, amit korábban is beszéltünk, hogy megpróbáltunk a lehetőleg segítőkészebben, a lehetőleg rugalmasabban viszonyulni ehhez az új helyzethez, mert ez új a tanároknak és új a diákoknak is, és ugye lehetnek problémák. Minden vizsga előtt volt egy részemről legalábbis egy 5-10 perces tájékoztató, hogy na, akkor mire kell készülni, most ez hogy fog kinézni, de már korábban kihirdettük, hogy mik azok a technikai feltételek, amikre szükség van. Tehát próbáltunk egy kicsit ilyen biztonságérzést kelteni a diákokban, úgy, ahogy a szemtől szembeni vizsgázásnál tudja a diák, hogy mire számíthat, mert ismeri a termet, tudja, hogy le fog ülni valahova, tudja, hogy egy lapra kell írni, és közben a tanárok felügyelnek mellette, tehát el tudja képzelni. Most, amikor hirtelen átállunk online vizsgáztatásra, akkor nem biztos, hogy a diák fejében megvannak ezek, és ugye ez sok bizonytalanság, az mondjuk stressz helyzeteket szület, és igyekeztünk ezt a stresszet is minimalizálni azért, hogy ténylegesen a tanulás és a felkészülésre tudjanak fókuszálni.
A javítással kapcsolatban sok tanárismerősöm panaszkodott, hogy nehéz és hosszadalmasabb a javítás folyamata. Neked erről mi a véleményed? Te hogy látod?
Ha a korábban említett gondolkodásra serkentő, késztető kérdéseket teszünk fel, akkor igen, akkor nehezebb a javítás. Tehát azért ez az online vizsgáztatás, ez kihívás a tanárok számára, és én magam is több időt töltök a dolgozatoknak a javításával. Úgyhogy ez mindenképpen nehezebb. Viszont van néhány olyan dolog, amiben viszont megint csak azt tudom mondani, hogy ezek az online eszközök megkönnyítik a tanárok dolgát. Mondjuk a fél évközi ellenőrző kvízek, amikor mondjuk kiadok egy feladatot, és azt egy kvíz, egy teszt segítségével le akarom ellenőrizni, akkor ott például a javítást automatizálni, és ugye tulajdonképpen az IT rendszer fogja adni a pontszámokat a hallgatóknak. Úgyhogy megint csak ezt a kettőt, hogyha összeadom, akkor lehet, hogy teljes fél évre levetítve mondjuk ugyanannyi javítási munkánk van összességében, viszont az új típusú tételek szerkesztése és ezek a gondolkodós, példázós, gyakorlatorientált tételeknek a javítása az viszont ténylegesen több időt vesz igénybe.
Nem volt opcionálatok az a közgázkaron, hogy projekt munkát készítsenek a diákok, és ezzel helyettesítsék a vizsgát?
A projektmunkák azok, nálunk legalábbis a közgáz magyar tagozatán, azok mindig részét képezik a végső értékelésnek, tehát nálunk szinte nem is tudok olyan tantárgy, hogy 100%-ban csak a végső vizsgának az eredményét veszünk figyelembe. A projektmunkák azok a fél évi munkának mindig a részét képezik, ugye ha csak a korábban említett esettanulmány alapú oktatásra gondolunk, ahol ugye valós vállalatoknak az aktuális kihívásait adjuk ki feladatként a diákoknak, hogy dolgozzanak rajta. Ezek a projektmunkák és az erre adott válaszok, megoldások, azok mindig a végső értékelés részét képezik.
Említetted, hogy a harmadéveseket szóbeli vizsgáztattad. Nem lett volna összességében nézve időtakarékosabb mindenki szóbeli formában vizsgáztatni?
Nem, szerintem nem. A szóbeli vizsga az a hallgatók szempontjából szerintem egy fontos, mindig egy pozitív élmény számukra, de szerintem egy nagyon-nagyon fontos tapasztalat az, hogy egy olyan témáról beszélgessenek valakivel, aki többet tud arról a témáról, ez esetben a vizsgáztató tanárokra gondolok, vagy a vizsgabizottságra gondolok. Ugye szóbeli vizsgál mindig több, mint egy tanár kell vizsgáztasson. Sokkal hosszabb idő ez a beszélgetés, viszont cserébe meg tud a vizsgáztató bizottság arról, hogy ténylegesen mi van az adott hallgatónak a fejében, érti-e azt, amiről beszélgettünk, és ténylegesen fel van-e készülve arra, hogy azokat, amiket tanultunk, azokat majd a valós életben, a gazdasági életben alkalmazni tudja. Viszont ez időigényes, tehát sokkal időigényesebb. Azért még mindig egy írásbeli vizsgát kijavítani, az rövidebb időbe telik, mint a szóbeliket kiértékelni. És ugye a szóbeli az egy dolog, és utána a vizsgabizottság még ugyanúgy ki kell értékelni, műnik a választ, és arra, hogy meg kell állapodjon egy végső jegyben, úgyhogy ott is van, igaz, hogy rövidebb, de ott is van javítás részt tulajdonképpen. De maga a vizsga, az a szóbeli vizsga, az hosszabb időbe telik, mint egy írásbeli vizsga.
lépcsőházi fordulóban nyíló kis virág, hova tűnt el, hova tűnt el? Emlékét most is őrzi a szívem, álomban visszajár. Egyszer volt, és ne kérdezd, hogy hol van,
az online oktatás és fejlődnek a rendszerek. Lehet ez az oktatási forma a jövő?
Ebben nagyon határozott véleményem van, nem lehet az online térmentesztén oktatás a teljes jövő. Az online oktatás, szerintem ez a fél év is bebizonyította, nem tudja teljes mértékben helyettesíteni a szemtől szembeni oktatást. Az, amit mondtam, amikor egy pedagógus bent van ugye, egy osztályteremben, és szemtől szembeni interakciók segítségével tanít, látja a visszajelzéseket, látja minden rezdülését tulajdonképpen a hallgatóknak, látja, hogy hányadik sor, hányadik oszlopban ül az, aki éppen nem tud figyelni, elvesztette a fonalat, ki az, aki a leginkább tud figyelni, melyik az a pillanat, amikor leginkább felcsillannak a hallgatóknak a szemei. Ezt a valós idejű visszajelzést, és ugye a jó pedagógus erre azonnal tud reagálni, behoz egy újabb példát, ad egy csoportos feladatot a hallgatóknak, tulajdonképpen a helyszínen valós időben szabja a társaságra a feladatot, vagy az oktatási módszert akár menet közben változtatja, ezt az online térben nem lehet megtenni, és ezért véleményem szerint a jelenleg létező technológiákkal nem lehet olyan hatékonyan online módon oktatni, mint az offline világban. Ezt szerintem világszinten is lehet látni, és volt is egy időszak, mondjuk egy olyan, hát azt hiszem, 7-8 évvel ezelőtt, amikor ezek a masszív online egyetemi kurzusok megjelentek, amelyek diplomát is adnak az azt elvégző hallgatóknak, és akkor volt egy ilyen világszintű hát trend, illetve félelem is, vagy egy előrejelzés arra vonatkozóan, hogy hát ezek teljesen át fogják venni a hagyományos oktatásnak a helyét. Tanárokra tulajdonképpen már nem is lesz szükség, mert elég a világon egy szakértő, kettő szakértő, aki az adott területet érti, ő online, azt megtanítja, és mindenki tulajdonképpen a világon mindenki, akinek van internet kapcsolat. kapcsolata csatlakozhat az adott túrához. És azóta eltelt 7-8 év, ez a piac létezik, ma is léteznek online kurzusok, de önmagában nem tudják és nem tudták kiváltani a hagyományos módon történő. A hagyományos módon most azt értem, hogy szemtől szembeni oktatás, amit folyamatosan újítunk és folyamatosan fejlesztjük azt is, de ezt a személyes interakciót, amire van lehetőség az offline, a szemtől szembeni oktatásban, ezt nem lehet helyettesíteni. Ez nem jelenti azt, hogy az online eszközöket viszont nem fogjuk egyre intenzívebben alkalmazni a szemtől szembeni oktatásban is. Sőt, szerintem az egyik, ha lehet pozitív hozadékról beszélni egy járványhelyzet során, akkor az egyik pozitív hozadék az pontosan az, hogy ezeket az online eszközöket sokkal intenzívebben tudjuk majd a jövőben ötvözni, és itt ez a kulcs szó, ötvözni a szemtől szembeni fizikai valóságban történő oktatási eszközökkel.
Térjünk át az államvizsgára. Az előző években hogyan zajlott le, és hogyan zajlik le idén?
Kolozsváron, ugye a Bábesbolyai Tudományi Egyetem közgáz karán az államvizsgák, vagy záróvizsgák, vagy licenszvizsgák, ahogy nevezzük őket, azok két komponensből épülnek, és épültek fel az elmúlt években is. Van egy írásbeli összesítő ismeretfelmérő vizsga, aminek tulajdonképpen az a szerepe, hogy akkor amiután az illető diák a 3 év alapképzést elvégezte, felmérjük azt, hogy akkor mi az, ami megmaradt az eddigiekből, ténylegesen tudja azokat értelmes módon közgazdás szemmel alkalmazni majd a gyakorlatban. Ez az ismeretfelmérő része, és van egy gyakorlatiasabb része, ugye, ami az államvizsga dolgozat elkészítését jelenti, ahol ugye valamilyen konkrét gazdasági, iparági vagy vállalati problémával foglalkozik a hallgató, és azt meg is oldja ennek az államvizsgának a keretén belül, amit ugye majd bemutat egy bizottságnak, tehát ez egy írásos dolgozat, aminek az eredményeit a tanárokból alkotott bizottság előtt meg is kell védjen, és ez a védés a második komponens. Aki ezen a két vizsgán is túl van, azt úgy nevezzük, hogy közgazdász, aki a Bábesbolyai Tudományi Egyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karán végzett, és akkor onnantól kezdve jöhet a következő lépcsőfok, ami ugye a mesterképzés, de ahhoz előbb ezeket a vizsgákat sikerrel kell lenni.
Szerinted idén könnyebb vagy nehezebb dolga van a diákoknak?
Azért nehéz megmondani, mert ugye még konkrétan a vizsgázás szakaszához nem értünk el. Ami biztosan nehezebb a hallgatóknak, az konkrétan ennek a dolgozatnak az elkészítése volt, hiszen a szigorító intézkedések miatt ugye a vállalatokhoz való ellátogatás, az ottani munkában való részvétel az sokkal nehezebbé vált. És ugye nagyon fontos, hogy mi a közgázon is kiemelten a magyar tagozaton ezt a gyakorlatorientáltságot, ezt az egyik küldetésünknek tekintjük tulajdonképpen, ami azt is jelenti, hogy a hallgatók államvizsgái is egy tényleges, valós gyakorlati problémáról kell szóljanak. Most nagyon nehéz egy ilyen valós gyakorlati problémával úgy foglalkozni, hogy közben az ember, vagy közben a hallgató nem mozdulhat ki a lakásából, vagy ugye egyáltalán a vállalatnak a működése leállt, és csak a szigorító intézkedések feloldása után tud, vagy tudott újraindulni. Úgyhogy ebből a szempontból egy picit nehezebb dolgok volt ebben. Itt viszont mindenképpen fontosabb szerepe volt a vezető tanároknak, hogy segítsék ilyenkor a hallgatókat, hogy de akkor mit lehet kitalálni egy ilyen helyzetben, hogyan lehet ezt a problémát áthidalni. És itt is megint csak meg lehet látni a pozitív oldalát a dolognak, mert mondjuk annak a vállalatnak a vezetője, amely vállalatot mondjuk időszakosan vagy részlegesen be kellett zárni, annak mondjuk sokkal több ideje marad arra, hogy a diákjainkkal beszélgessen, és akár ugye konkrét vállalatvezetőkkel készített interjúkat, kérdőíveket lehet készíteni, tehát az adatgyűjtés mondjuk ebből a szempontból akár még segítheti is ez az időszak.
És mi a helyzet akkor az államvizsga vezető tanárokkal? Nekik nem volt nehezebb, hogy csak online tudtak segíteni a diákoknak?
Szerencsére ezzel is már a korábban is nagyon sok online eszközt alkalmaztunk, amikor az államvizsgák elkészítéséről folyamatos konzultációkról beszéltünk. Ezek az eszközök már alkalmazásra kerültek a korábbi években nálunk, úgyhogy tulajdonképpen csak az volt a feladatunk, hogy ezeket a szigorító intézkedések miatt még intenzívebben csak az online térben tegyük meg. Szerencsére a mai online világban számos olyan eszköz létezik, ami a közös munkát, egy ilyen közös kreatív munkát lehetővé tesz, akár ugye olyan dokumentumok formájában, amiben egyszerre tud beleírni a diák és a vezető tanár is, és akkor ugye egyfajta ilyen közös értékteremtés zajlik, ezúttal virtuális térben.
Összességében neked mi a véleményed akkor az online államvizsgáztatásról?
Az online államvizsgáztatás az mindenképpen most egy kihívás lesz a számunkra, most főleg oktatói oldalról, hiszen egy államvizsga során azért nagyon kell vigyázzunk arra, hogy egyenlő feltételeket biztosítsunk mindenkinek, és a lehető legkorrektebben tudjuk elbírálni minden hallgatónak az államvizsgát, hiszen ők ezekkel az eredményekkel kell majd a mesterképzésre jelentkezzenek, tehát az, hogy ingyenes vagy ösztöndíjas helyet kerül, abban számít az, hogy az államvizsgáját az milyen eredménnyel fogja végezni, és ennek a korrektségnek a biztosítása, ez oktatói oldalról egy komoly kihívás, de már nagyon régóta készülünk egyébként erre, mert nyilván tudjuk, hogy készültünk rá. Nem tudtuk egyébként a legelején, hogy az államvizsga során is teljes mértékben online módon kell tevékenykedjünk, de előrelátó módon készültünk arra, hogy ennek van valószínűsége, és most, hogy bekövetkezett, most, hogy biztosra tudjuk, így kialakítottuk azokat a rendszereket, amikkel ez korrekt módon megoldható.
Beszéltünk már online tanórákról, online vizsgákról, online államvizsgáról, de volt online ballagás is. Ez hogyan zajlott le?
Így van, mindig megpróbáljuk a kollégáimmal együtt meglátni ezeket a lehetőségeket, vagy pozitív dolgokat egy válság idején is, és ez az online ballagás, ez szintén egy ilyen ötletünk volt, és egy ilyen projektünk volt. Sőt, ha már így az online-nál tartunk, rögtön azelőtt már egy hasonlóan egyedülálló projektet, Romániában egyedülálló projektet véghez vittünk, ugyanis Erdély szintjén elsőként szerveztük teljesen online gazdasági esettanulmányversenyt, amit nagyon nagy sikerrel sikerült megszervezzünk 16 középiskola részvételével, illetve szintén 15 vagy 16 egyetemista csapat részvételével, összesen 200 személy résztvevővel Erdély szintű gazdasági esettanulmányversenyben lebonyolítottunk, és hát akkor ezeknek a pozitív tapasztalataiból kiindulva arra gondoltunk, hogy nem vehetjük el a hallgatóktól azt az élményt és azt a tulajdonképpen életre szóló emléket, hogy június végén, amikor annak az ideje van, akkor ők el tudjanak ballagni egy felemelő, egy ténylegesen az intézményünk presztízséhez méltó ballagási ünnepség keretén belül. Így nem volt kérdés tulajdonképpen az, hogy online módon megpróbáljuk a lehető legszemélyesebb eszközöket alkalmazva megszervezni a ballagást. És hát az eddigi visszajelzésekből egyébként úgy tűnik, hogy ez sikerült is tulajdonképpen a közvetítésünknek, mert egyfajta ilyen tévéműsorszerűen szerveztük meg a ballagást, ahol elhangzottak a beszédek, ahol felolvastuk utoljára a katalógust, ahol mindenki személyesen arcképpel megjelenhetett a ballagás során. Virtuális tablót készítettünk, minden szakirányunk, gazdasági informatika, marketing, management, illetve a pénzügyi és bank szakirányunk külön búcsú videót készített, amit szintén beintegráltunk ennek az online ballagásnak a részeként, és hát azt látjuk most így a végén, hogy tulajdonképpen, ha csak a számokat nézzük, akkor jóval nagyobb sikert arattunk az online ballagásra, mint egy offline ballagásra, sokkal többen részt tudtak venni ezen az eseményen, és nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett, és nem csak a hallgatók, a résztvevő hallgatók részéről, hanem a hozzátartozóik, barátok, illetve teljesen külső forrásokból is, hogy kiválóra sikerült ez a ballagás ünnep. Meg is néztem egyébként, közvetítésünknek a mai napig közel 30 ezres elérése van, tehát tulajdonképpen egy teljes kisváros részt tudott venni úgymond valamilyen formában ezen a ballagáson, és az a jó, hogy ez az ünnepség szemben a szemtől szembeni hagyományos változatával újra visszanézhető, tehát mondjuk az, aki abban az időpontban nem tudott csatlakozni, az utólag is megnézheti a barátjának, barátnőjének, fiának, lányának, unokájának, unokatestvérének a ballagását, úgyhogy ebből a szempontból van egy pozitív hozadéka ennek az online ballagásnak, és természetesen itt is ugyanazt tudom mondani, mint az oktatással, azért a szemtől szembeni fizikai valóságában megszervezett ballagási ünnepséget, annak a teljes ünnepélyes mi volt, tehát azt nem tudja helyettesíteni az online ballagás, de amit az online keretek között lehetett, azt szerintem sikerült megtenni, és hát természetesen név nélkül, de olyan kulisszatitkot el tudok árulni, hogy voltak szülők, nagyszülők, akik mondjuk könnyes szemmel ülték végig az online közvetítést. Úgyhogy ebből a szempontból azt hiszem, hogy felemelőre sikerült ez az esemény is.
Ennek ellenére én felrakom a kérdést. Látsz esélyt arra, hogy valamikor megszervezzék a ballagást és a bankettet szemtől szemben, valóban, élőben?
Hát itt két részre bontanám a válaszomat. Ha csak az lenne a kérdés, hogy szeretném-e, hogy megszervezzük, akkor nagyon szeretném. Hogy lesz-e, viszont ez ténylegesen meg fogja történni, ez a második része a válaszomnak, ezt nem tudom megmondani. Ezt sajnos az egészségügyi szakemberek sem tudják ebben a pillanatban megmondani, hogy belátható időn belül lehetőség lesz egy olyan rendezvény megszervezésére, amilyen egyébként a hagyományos kolozsvári BBTL közgáz magyar tagozatának a ballagása szokott lenni, ami tulajdonképpen már tulajdonképpen azt mondom, hogy egy márka név, vagy ismerik, tudják, hogy ez egy olyan komoly esemény, ami felemelő minden résztvevő számára, és azon érdemes részt venni. Tulajdonképpen alig tudjuk a legnagyobb termünket, az egyetem legnagyobb előadó termét is bővíteni az auditorium maximumot azért, hogy mindenki beférjen a valós ballagásoknak. Viszont amit látunk a jelenlegi járványügyi adatokból, az sajnos nem túl biztató, és ugye a kollégáimmal együtt folyamatosan követjük és elemezzük a járványnak az alakulását, illetve ennek a gazdasági hatásait, és sajnos egyelőre a számok nem azt mutatják, hogy nagyon-nagyon rövid időn belül egy teljes feloldásra számíthatunk, ami a tömegrendezvényeket illeti. Úgyhogy nagyon röviden szeretném, hogy az élő valóságában is megszervezzük a ballagást, de sajnos nem látok nagy esélyt rá.
Összességében hányas osztályzást adnál az online oktatási rendszernek Romániában?
Nagyon kényes kérdés, mert nagyon sok szempontból meg lehetne ezt a dolgot világítani. Ha csak a mi intézményünk szempontjából nézzük, akkor azt hiszem, hogy nagyon jó osztályzást tudok adni a korábban említettek miatt, hiszen a közgázon fel voltunk készülve egy olyan helyzetre, amikor teljesen online oktatásba kell vonulni. Magának az online oktatási formának sosem fogok 10-est adni. Ezt most meg tudom mondani, mert ahogy említettem, az online oktatás véleményem szerint nem tudja helyettesíteni a szemtől szembeni oktatást. Tehát ahhoz, hogy az oktatási rendszerünk hatékonysága az felfele és ne lefele íveljen, ahhoz nagyon nagy szükségét látom annak, hogy a szemtől szembeni oktatás az újrainduljon. Úgyhogy azt mondanám, hogy valahol ott a Gauss-görbe csúcsán adnék egy 7-es-8-ast, mert azt mondom, hogy amit a körülményekből ki lehetett hozni, azt kihoztuk szerintem, tehát mind a diákok, mind pedig a tanárok részéről, viszont sosem tudnám azt a 10-es osztályzatot megadni az online oktatásnak, amit mondjuk meg tudok adni a szemtől szemben történő személyesebb jellegű oktatásnak.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Szász Leventének, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karának dékánhelyettesének köszönjük a beszélgetést és a válaszokat.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. Nagybodó Szilárdot, a mai digitális világ szerkesztőjét hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.